Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen az alkalmon, az ökumenikus imahetünk záró alkalmán, itt a református gyülekezet templomában. Kezdő énekként a kivetített 605. dicséretet énekeljük el, találtok énekes könyvet. A 605-ös éneket egy ismétéssel kétszer fogjuk elénekelni, csak az első verszakát. Mint szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, fontos része az ökumenikus hétnek a közös imádság, fontos része az ökumenikus hétnek az egymásra figyelés, és a tisztelet. Az Isten tiszteletünket hitünk szerint nem emberi szavak határozzák meg, hanem a mennyei szó, ehhez viszont Isten szent lelkének segítségű hívására van szükség. Ez történik majd most.
Szeretett lelke, szállj le erre a gyülekezetre, és lakozzál közöttünk. Egység lelke, mutass utat a keresztény egység felé. Vendég szeretett lelke, taníts a befogadásra. Együttérzés lelke, tölts el tisztelettel azok iránt, akikkel találkozunk. Reménység lelke, segíts, hogy minden akadályt magunk mögött hagyhassunk az ökumené útján.
Most a kórus szolgálatát hallgassuk meg, ágyad én lelkem. Thank you.
A bűnbánat és a megbékélés imái. Bocsásd meg, Urunk, a különböző egyházak, az eltérő hagyományokat követő keresztények által elkövetett múltbeli hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot. Urunk, irgalmazz! Bocsásd meg, Urunk, hogy inkább a sötétségben maradtunk, és nem kerestük a világosság ösvényét, pedig Te, Urunk, vagy az egyetlen igaz világosság. Urunk, irgalmazz! Bocsásd meg, Urunk, hogy hiányzott a hitünk, s nem tudtunk reményteljes várakozás és a hiteles szeretet népe lenni. Urunk, irgalmazz! Bocsásd meg, Urunk, a másoknak okozott fájdalmat, nehézséget, szenvedést. Urunk, irgalmazz! Bocsásd meg, Urunk, hogy elzárkóztunk és közömbösek maradtunk ahelyett, hogy vendégszeretet tanúsítottunk volna mindenki, különösen is az idegenek és a menekültek iránt. Urunk, irgalmaz! Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzi veti el vétkeinket. Amen.
Most újra a kórus szolgálatát hallgassuk meg, úgy szerette Isten a világot, angol feldolgozását.
Mennyei Atyánk, nyisd meg szívünket és elménket igéd előtt. A Te igéd lélek és élet. Vezess, hogy egységben és szeretetben közeledhessünk egymáshoz. Lábam előtt jécses. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a 46. zsoltárt.
Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk.
Az evangéliumot, Lukács evangéliuma 14. részéből, a 12. verstől a 24. versig olvasom, a következőképpen hangzik. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, menj ki engem. A másik azt mondta: 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, menj ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta a szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Eddig az Úr igéje.
Most újra a kórus szolgálatát hallgassuk meg, Ószantális közvetőművel.
Kedves gyülekezet testvéreim, hallgassuk meg, olvassuk el együtt azt az igét, amely a heti sorozat mai esti ige szakasza, a Cselekedetek könyve 28. fejezetéből az első, második és a hetedik vers. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet, a barbárok pedig nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Azon a környéken volt a sziget előjárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagy barátságosan megvendégelt. A hét estéin végig kísértük ezt a történetet, a Cselekedetek könyvének az utolsó 2 részében leírt tengeri vihart, amint Isten szolgáinak kis csoportja Pál apostollal és munkatársaival, Pál fogságban, rabságban lévén egy hajón kénytelenek voltak átélni ezt a vihart, amely tulajdonképpen az emberi engedetlenség következménye, mármint az, hogy ők részt vettek ebben a viharban, hiszen az Úrnak volt óvó szava az apostol szava által, és nem vették figyelembe, és ennek mindig következménye van. Így látjuk azt, hogy ez a vihar megtépázta azt a 276 embert, aki a hajón volt, és érdekes és különös, nagyon sok kérdést vett fel, hogy Isten szolgáinak miért kell részt venni az engedetlenség fiainak szenvedésében, próbatételében. Ezt a kérdést ma este én nem tudom megválaszolni, de látom azt és tapasztalom azt a mindennapi élet során is, hogy nem egyszer van hasonló ismétlődés ennek a helyzetnek, hogy Isten gyermekei, Krisztus hívei is részesülnek a környezet, esetleg a társadalom, vagy annak a térségnek a szenvedéseiből. Mindenképpen tény az, hogy amikor az Úr gyermekei, az Úr szolgái a környezetük szenvedéseiben részesülnek, egy különleges hivatást kapnak Istentől, ugyanazokban a szenvedésekben másképpen viselkedni. Ugyanazokban a szenvedésekben felmutatni az erőt, a bátorságot, az isteni jelenlétet, és ezáltal egy megváltozott magatartásformával, megváltozott életvitellel, mint egy a világosság, a világító mécses szerepét betölteni. A mai esti igénk is egy etikai jellegű üzenet, az pedig a történet lezáró szakasza, amikor is megmenekülnek a hajótörést követően az emberek, és Málta lakosai befogadják a megmenekülteket, nagyon nagy emberséget tanúsítva a viharból kimenekült emberekkel, és elgondolkodtató, hogy egy mi szavainkkal megfogalmazva egy pogány hátterű sziget nép ilyen szeretettel, ilyen emberségesen tud bánni a tengerből félholtan kikászálódó emberekkel, és 3 napig példamutatóan vendégül látják őket. Nézzük a vendéglátás bibliai üzenetét. Nem kevésszer szól a Szentírás a vendéglátásról. A vendéglátás ma egy, és a befogadás egy nagyon kényes témakör. Nagyon szükséges lehet az, hogy a vendéglátás szót, a befogadást megmagyarázzuk, mert sokan használják ezeket a kifejezéseket, de nem biztos, hogy mindig ugyanazzal az értelem, ugyanabban az értelemben, ugyanazzal a céllal, mint mi is. Nagyon sok a félrehallás, nagyon sok a vádaskodás a szavak hallata vagy használata közben, és nekünk, hívőknek nagyfokú éberségre és józanságra van szükségünk, hogy ne valamely végletbe vetődjön el a mi állásfoglalásunk, hanem a Biblia üzenetét képviseljük. Tulajdonképpen ma, amikor a fél világ megmozdult, nekünk Krisztus népének különösen nagy, fontos szerep jut a világítás szerepe. A világító beszédmód, a világosságot teremtő üzenethirdetés és a világosságot hordozó magatartás. Krisztus eszközei vagyunk, és nem adhatjuk meg magunkat különféle csábításoknak, vagy néha erőltetett késztetésnek, hogy valamely politikai irányzatnak az eszköze, vagy éppen játékszere legyünk. Nagyon fontos, hogy tisztán lássunk, hogy tudjuk, mit miért teszünk, mit mikor, hogyan teszünk, és milyen szempontok alapján járunk el. Amikor a világot politikai játszmák vagy gazdasági hatások elkezdik újraformálni, azt látjuk, hogy emberek tízezrei elhagyják szülőföldjüket, nagyon veszélyes utakra vállalkoznak, talán nem tudom, de azt is mondják, hogy felbíztatják őket. Látjuk, tapasztaljuk a híradásokon keresztül, hogy ezek az útra kelő, új hazát kereső emberek némelyike rendkívül sok pénzzel, jól felszerelten, technikailag is felszerelten indul az útra. Úgy tűnik, mintha valakik nem csak felbíztatnák ezeket az induló, útra kelő embereket, hanem szükségesekkel el is látják. Nem akarok ebben állást foglalni, mert csak azt tudnám mondani, amit a média mond. Viszont sejthető, hogy valami eltitkolt szándék bolygatja meg a világot. Valami olyan van a dolgok mögött, amit én az Ószövetségi Szentírás bizonyos eseteiben, történeteiben ismerek fel. Tudják a testvérek, hogy Isten választott népének két nagy tragikus időszaka volt. Egyik ugye az Úr Jézus születés előtt több mint 700 évvel, 722-ben jött egy asszír király, és az északi országrészt fölvette. Az északi országrész lakosságát, mármint akik a háborúból megmaradtak, fölvette és elvitte és letelepítette egy másik országba. Úgy összekeverte a népeket. Aztán a júdai, a déli törzseknek a lakosságát egy későbbi, 150 évvel későbbi uralkodó, egy babiloni uralkodó ugyancsak fölvette, és elvitte egy másik térségbe, a Kébár csatorna környékére, és ott telepítette le. Az előzőnél még a zsidók helyébe hoztak más idegen embereket, összekeverték őket. Mi lehetett ennek az oka? Mi volt az a szándék, az uralkodói, birodalmi érdek, ami a népeket így összekeverte? Tulajdonképpen egyszerű a válasz erre. Valamilyen hódító, uralomfenntartó, birodalom szervező érdeknek a gondolata volt az, hogy ha a népeket összekeverjük, nem lesznek képesek összefogni. Ha népeket összekeverjük, akkor a mi akaratunk érvényesül rajtuk, mert hogy viselkednek az összekevert népek? Félnek egymástól, bizalmatlanok egymással, úgy tekint egyik a másikára, hogy tele van szorongással, jaj, mit fog mondani, mit fog tenni velem, és az emberek inkább bezárkóznak, és élik a maguk szorongatott, félelemtől befolyásolt életét, és akkor az a bizonyos háttérben levő uralkodó szándék azt teszi, azt teheti, amit akar. Úgy sejtem, hogy ma is valami hasonló indíték van a dolgok mögött, és a népeket újra keverik, összekeverik, hogy ez a bizonyos hátsó szándék, politikai vagy gazdasági, esetleg világuralmi szándék megvalósulhasson. Nem vagyunk ebben igazán jól tájékozottak, nekünk keresztényeknek nincsenek kémeink, hogy elmenjenek és a bizonyos gócpontoknál figyeljék, hogy miért is születnek ezek a döntések, nem épülünk be bizonyos szervezetekbe, hogy jaj, ott milyen döntéseket hoznak. Az Úr Jézus nem adott nekünk erre felhatalmazást. Viszont arra adott felhatalmazást, hogy amikor így megkeveredik a világ, amikor ilyen hatalmas vihar kezdődik el, és tulajdonképpen már tart a világban, ilyen népek vihara, ilyen társadalmi vihara, kultúrák vihara, mi Krisztus népe, legyünk a Krisztus népe. Legyünk az, akivé rendelt az Úr. Ebben a sajátos emberkörnyezetben mutassuk fel a megváltó Jézus Krisztus szépségét, az ő tisztaságát, az ő erkölcsiségét úgy, hogy hirdetjük és megéljük mindazt, amit ő ránk bízott. Amikor az emberek már nem akarnak keresztjének lenni, amikor az emberek nem akarnak Istenről tudni, tudnak róla, de nem akarják, bezárják a fülüket, a szemüket, és menekülnek, csak ne kelljen az Istenről hallani, akkor nekünk, a Krisztushoz tartozóknak óriási és meg meglepően szép hivatásunk az, hogy mint egy meggyújtott mécses a sötétbe, világítsunk, világítson az életünk. Tegyük azt, amit az Úr rendelt a mi számunkra. Mint ahogy egy 160-70 évvel ezelőtti amerikai ébredésben volt egy kulcs szó, ami elindította az ébredést, egy néhány, 11-néhány éves kislánynak a kérdése volt. Ez volt az egyszerű kérdés, ez volt a kulcs szó, hogy mit tenne Jézus? Én azt gondolom, hogy a mi időnkben is ugyanez a kérdés, ugyanezt kell magunknak is feltennünk, hogy egy ilyen nehezen értelmezhető, félelmekkel megterhelt időben, világban mit tegyünk mi? Hát erre ez a kérdés ad válasz, segítséget. Mit tenne Jézus? Gondolkozzunk el, keressük a csendességet, időzzünk el az Úr jelenlét, vagy szerdán is hallottunk, beszélgessünk az Úrral a mi imádságos életünkben, és kérdezzük meg, Úr Jézus, te mit teszel ebben a helyzetben? Mert én nem akarok más tenni, mint amit te teszel. Én a tied vagyok, szeretlek téged, ragaszkodom hozzád, és ha az emberek elfordultak is tőled, nem akarok megengedni magamnak mást, csak amit te megengedsz, amit te jóvá hagysz, mert a tied vagyok, megváltottál, Istennel megbékítettél, és te hozzád tartozom. Uram Jézus, benned akarok maradni. Legyen ez a mi szent elhatározásunk. Ez viszont egy olyan magatartás formát követel meg tőlünk, amely újszerű, amely hat, amely a világ bajaira gyógyírt hoz. És most visszatérek az alaptémánkhoz, a befogadáshoz és a vendéglátáshoz. Nem fogom definiálni a szavakat, vitatható definíciókat hoznék talán, egyikünk így értelmezi, a másik úgy értelmezi a kifejezéseket, de mégis mindenképpen szükséges, hogy egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk ezeket a kifejezéseket, mert maga a Szentírás meglepően sűrűn használja ezeket, és vannak történetek, vannak tanítások, útmutatások, amelyek kapcsolatosak a vendéglátással és a befogadással. Nagyon kedves az az ige, amit az imént kivetítettünk, amit Szuhánszki Gábor szolgatásunk olvasott a Lukács evangélium a 14. részéből, az Úr Jézusnak ez a szava, ez a tanítása, amikor arra tanít bennünket, hogy legyünk vendéglátók, vendégszeretők, de ne a társadalmi ranglétrán azonos szinten állókkal gyakoroljuk ezt a vendégszeretetet, amolyan kölcsönösséget várva, hanem forduljunk oda azokhoz az emberekhez, akik szükségben, nyomorúságban vannak, akiknek nincs lehetőségük a viszonzásra, és cselekedjük azt, ami őket az ő szegénységükben, szenvedésükben megsegíti. A bibliai példák azt üzenik, ha jól megfigyeljük ezeket, hogy Istennek tetszik a szeretetből fakadó vendéglátás, befogadás. A vendéglátás és a befogadás szempontjai lehetnek egyenlőségre tehetünk a szeretet szempontjaival. Vendéglátás, befogadás egyenlő a szeretet indítékából fakadó cselekedet. Az Ószövetségi Szentírásban találunk példákat a régi-régi korok vendéglátó, befogadó szeretetére. Emlékezzünk Illés prófétára. Héten már egyszer szóba került az ő neve, az ő személye. Valami hatalmas ember volt ez az Illés a maga korában. Nagyon keveset tudunk róla, a Biblia bár több részen keresztül mutatja az ő életét, de sokkal több volt az ő szolgálata, mint amit ebből a elég gazdag, de mégis viszonylag rövid bemutatásból megérthetünk. Óriási jelentőségű próféta volt. Olyan időben szolgált, amikor Isten ószövetségi választott népe szinte 180 fokos fordulattal elfordult az Istentől. Hatalmas kísértést, vonzerőt gyakorolt egy akkor föltámadt uralkodó vallás, ez a Baál kultusz, ez a termékenységi kultusz, hatalmas erővel vonzotta különösen a férfiakat, de a nőket is, és elszakította őket Istentől. És Isten elhívja ezt a prófétát egy ilyen szinte reménytelennek mondható küzdelembe állítja, hogy Isten népét térítse vissza, és vigye vissza Istenhez ezt az elfordult szívében Istenétől elhidegült népet. És az ő életének a történetében van egy nagyon elgondolkodtató eset, ugyanis ezt az ószövetségi népet Isten aszállyal sújtja. Egyszerű lehetett ennek az aszálynak a magyarázata, mert ugye valahogy a zsidó emberek úgy voltak, hogy elfoglalták az országot, és figyelték, hogy az őslakosok hogyan gyakorolják a földművelést. Nem voltak korábban ők földművelők, amíg vándorok voltak, aztán tanultak. Azt látták, hogy kimegy a Baál kultusz követője a földre, és mielőtt belemélyítené az egyét a földbe, előtte félreteszi a szerszámokat, és leborul, és a Baál segítségül hívja. És aztán megműveli a földjét, beveti, és utána jön a termés, és mit mond? Hát, imádsággal kezdtem a földművelést, a Baált hívtam segítségül, és a Baál megáldotta a földemet, ő a termékenység Isten, mondta ez az őslakos. És Izrael népe megtanulta ezt, nem csak azt, hogy hogyan kell az ekét használni, hanem ez a töfillá, a minden dolgok kezdete, ez az imádság, tulajdonképpen, hogy a Héber mondja, a Baál segítségül hívása. És a szíve fokozatosan eltávolodott Istentől. És Isten ezt a magatartást, és ezt az egész tőle való eltávolodást úgy büntette, inkább úgy fogalmaznék, hogy úgy ébresztette az ő népét, hogy 3,5 évig, előre megmondottan 3,5 évig megvonta az esőt. Ha Baál az, aki segít nektek, ha Baál az, aki a földetek termését megadja, akkor adja meg. Én most 3,5 évig nem adok esőt. No, nézzük, lesz-e eső? És 3,5 évig nem volt eső. Mert az Úr nem adta, Baál meg, hát nem képes adni. És óriási volt a szegénység. És tudják, testvérek, ebben az a újra csak ismétlődő kérdés, hogy az a bizonyos 7000, akikről Isten beszél Illés prófétának, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, azok a titkos istenkeresők, Istenhez ragaszkodó hűségesek, ugyancsak átélték ezt az aszályt, ezt a szenvedést. Maga Illés próféta, Isten nagy harcosa ugyancsak éhezik. Ezekre a kérdésekre nem egy könnyen lehet választ adni. És amikor Illés próféta a maga szolgálatát teljesíti, és éhezik, elmegy egy bizonyos galileai asszonyhoz, és Isten azt rendeli, hogy ez az özvegy asszony, akinek egy fiacskája van, lássa vendégül őt. És itt egy nagyon különös történet bontakozik ki. Illés kéri az asszonyt, hogy hozzon neki vizet, aztán, amikor az asszony elindul, hogy vizet hozzon, akkor kéri, hogy hozzon neki kenyeret is, és az asszony válaszol, de uram, nincs kenyerünk, egy kicsi kis liszt van, megyek és megsütöm valami kenyérkének vagy pogácsának, és a fiammal ketten megesszük, aztán vége, meghalunk. És azt mondja neki Illés, menj úgy, tegyél úgy, ahogy mondtad, menj el, de előbb nekem süss. Micsoda döbbenetes próba. Egy marék liszt, és ezt egy anyának mondja, aki magától is elvonja a falatot, hogy a fiának adja. És az asszony, nézzétek, talán 7000 közül egy, aki hisz Istennek. Mert azt mondja Illés által az Úr, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsátta földre. Tehát még tart az éhség. De nem fog kifogyni a te lisztes fazekadból a liszt. De ennek feltétele van. Júj, ezt sokan elfelejtjük. Isten ígéreteinek az életünkben való beteljesedése feltételek alapján történik. Az Istenhez való viszonyulásunk feltételei alapján. Ezt meg kell értenünk. És ez az özvegyasszony az éhező fia mellett úgy süti meg azt a pogácsát, vagy azt a kenyérkét, hogy a kérő kisfia ott van, hogy anyu, kérek, anyu, éhes vagyok, és ő nem ad neki, fogja a fia elől, elviszi, és kiviszi az Isten prófétájának. Vendéglátás, ami különös módon. És következménye van. Nem arra gondolok itt, hogy Illés jól lakik. Az is egy következmény, de ki gondol most itt ilyenkor ilyen testi dolgokra? Hanem arra a csodára, hogy egy ilyen vendéglátásnak olyan következménye van, hogy ez az özvegyasszony másnap újra süt, harmadnap újra süt. Vagy gondoljunk Elizeus történetére, kettőt is hadd említsek. Az egyik egy asszony, egy özvegyasszony, akinek a hitelező el akarja vinni a fiait rabszolgának, mert nem tud fizetni, és Elizeus prófét azt mondja neki, hogy mi van a te házadban? Hát egy pici kis olaj van, azzal akarom magamat még bekenegetni, aztán semmim nincs. Azt mondja, kérj edényeket, és kezd el tölteni. Maga ajtódat bezárja, hogy senki ne lásson, töltsd meg az edényeket. És sok edényt oda visznek, és mindegyik megtelik. Milyen érdekes dolog ez, hogyha valaki az Isten szavának tud engedelmeskedni. Nem értem hogyan, nem logikus. De mégis valami megváltozik a dolgok menetében, és egy vendéglátás, a szó iránti, az Isten szava iránti engedelmesség olyan csodákat hoz a mindennapi élet embere számára, hogy egyszerűen eltelik a szíve. Betegek gyógyulnak meg, események változnak meg, és az ember csak azt érzi, hogy a láthatatlan Isten valami módon itt van, belenyúl a dolgok közé, és megváltoztatja a dolgokat. Vagy gondoljunk, testvérek, még Elizeusnak egy másik esetére, amikor szolgálati útjain megy, és egy jómódú előkelő asszony, sareptai asszony befogadja a házába, és a férjével megbeszéli, hogy ennek a szolgálati úton jövő menő prófétának építsünk egy felső házat, a házunk fölé egy felső szintet, egy tetőtér beépítést, ma így mondanánk, hogy legyen ott neki egy kis hely, hogy fárasztó utazásai között megpihenhessen. És azt látjuk, hogy amikor az asszony bajba jut, ez a próféta ott van, az Úr szava iránti engedelmesség ezt az asszony nagy megtapasztalásokkal ajándékozza meg. Az újszövetségi szentírás is tanít bennünket a vendéglátásra, csak címszavakba, zsidókhoz írt levél. A szentek szükségleteibe vállaljatok közösséget, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Ne hanyagoljátok el a vendégszeretetet egy másik szakasz, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. Vagy nagyon érdekes, a Timóteushoz írt első levélben Pál apostolnak az a rendelkezés, amikor a gyülekezet vezetőit rendeli ki, és a vezetőknek a kirendeléséhez feltételeket határoz meg, hogy kiket lehet a vezetőségbe beválasztani, aztán arra felavatni, szolgálatba állítani. Többek között volt egy ilyen ma ismeretlennek mondható tisztség is, hogy az özvegyasszonyi tisztség. Nagyon érdekes, hogy ennek a tisztségnek az egyik velejárója, vagy ennek a kívánalma előfeltétele volt, olvasom az igét, legyen közismert, hogy a jó cselekedetekben élt, gyermekeket nevelt, gyakorolta a vendégszeretetet. Mosta a szentek lábát, és stb. Stb. Tehát olyan valaki, legyen a gyülekezetnek egyik vezetője, egyik szolgálattevője, akit hitelesít azt többek között, hogy gyakorolta a vendégszeretetet. Amikor így a vendégszeretetről, befogadásról, vendégüllátásról szólok, tulajdonképpen szólnom kell ennek, ezeknek a félreértéseiről, illetve a vendégszeretettel való visszaélésről is, mert ezzel is találkozunk. Találkozunk a mindennapi életben, és szólnom kell róla, mert találkozunk a Szentírásban is. Már az első keresztény gyülekezetek korán felfigyeltek arra, hogy mikor Isten nagyszerű megoldásokat kínál az adott problémákra a gyülekezet hívői számára, például a jeruzsálemi vagyonközösség, ahol legalább egyszeri étkezést biztosítottak minden odaérkező személy, tag és barátkozó számára, és a többi gyülekezet is hasonló módon igyekezett eljárni, voltak, akik ezzel visszaéltek. Ilyeneket említ a Szentírás, a krétaiakról írja Pál Titusnak, hogy nem akartak dolgozni. A krétaiak restek, lusta falánk népség, aki nem akar dolgozni, írja a Tesszalonika levélben, ne is egyék. Tehát a vendéglátás a keresztény ember alapvető etikai magatartása, tehát az Úr lelke késztet erre, hogy cselekedjük, de amikor valaki visszaél ezzel, a visszaélésben eljáró ember tudja meg, ez az Isten döntése, hogy ha nem akarsz élni, nem akarsz dolgozni, ne is egyél. Vagy Júdás apostol, aki a jeruzsálemi gyülekezetben forgolódott, beszél arról, hogy a gyülekezetben gyakorolt vendégszeretettel némelyek úgy élnek vissza, hogy ezt a kifejezést használja rájuk, hogy szennyfoltok a szeretet vendégségeiteken. Valószínű olyasmi történhetett, hogy a vendégszerető gyülekezet erőfeszítéseit kihasználva a saját személyes érdekeiket tartották szem előtt. Nem részesei, nem segítői voltak annak a munkának, ami a gyülekezetben folyt, hanem inkább haszonélvezői akartak lenni. Minden módon haszonélvezői. Amikor ezekről a befogadás és a vendéglátás dolgairól szólok, megfigyelhettük, hogy két területről esik itt szó. Az egyik a vendéglátásban, amikor a keresztény ember más, esetleg szükségben levő, úton levő, vagy különféle nehéz helyzetekben levő másik keresztény embert látja vendégül. Alapvető kötelességünk, testvéreim, hogy keresztény testvéreinkről gondoskodjunk. Misszióban dolgozókról, szegényekről. Az Úr népe nem hagyhatja, hogy az Úr népének egy periférikus részén élő kisebb, nagyobb csoport, akár csak egy ember is szenvedjen. Vegyük észre, figyeljünk oda rá. Nem biztos, hogy mindig a lelkipásztor ismeri fel a helyzetet, ezer más dolga van. Nem biztos, hogy a gyülekezet presbitere, vezetői, előjáró ismerik fel, de akik a Krisztuséi, lássák meg, hassanak oda, még az sem biztos, hogy a gyülekezetnek kell mindjárt segíteni. Azt mondja az írás, Pál apostol foglalkozik ezzel, hogyha valakinek özvegy asszonyai vannak, ugye itt a nagy családra kell gondolni, és megteheti, akkor segítse ezeket az özvegyeket, hogy a gyülekezet meg ne terheltessék. Tehát nem mindig a gyülekezetre kell hárítani a segélyezést, azt mondja, add oda magad, add oda a javaidat, vállalj felelősséget azokért az emberekért, és végezd a szolgálatot. Van azonban ennek a vendéglátásnak és befogadásnak egy másik területe is, és ez egy kényesebb terület, amikor idegeneket fogadunk be, vagy idegeneket kell vendégül látnunk. Nem ismerjük őket, nem tudjuk, milyen szándékkal jönnek, semmi közünk hozzá. Mondjuk ezt, hogy minket ugyan hidegen hagy, most megindulnak újra a határunk felé az emberek, vezényeljük ki a katonaságot. Tényleg ez a megoldás? Nem tudom, én vergődök ebben a kérdésben. Nem akarok én mindenki helyett okos lenni. De úgy érzem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem azt tenné, hogy elhajtaná az embereket. Azonban összetett ez a kérdés. Az Ószövetségi Szentírásban van nagyon érdekes ide vonatkozó útmutatás. Mózes 4. könyve 15. részében azt olvassuk, hogy a gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés vonatkozik rátok, és az ott tartózkodó jövevényre. Nagyon beszédes ez a mondat. Örök rendelkezés legyen ez nektek, nemzedékről nemzedékre, olyan legyen a jövevény az Úr előtt, mint ti. Ami azt jelenti, egy kicsit most átfordítom a szót, magamra vonatkoztatom, hogyha én hozzád vendégségbe megyek, akkor rám a te házadnak a törvénye vonatkozik, a házad rendje vonatkozik, de annak az áldása is. Részesülök belőle. De nem tehetem meg azt, hogy a vendéglátóm szeretetével visszaélek. Nem engedhetem meg, és itt én úgy óvakodok a definícióktól, de azért mégis meg kellene valahol különböztetnünk a rászoruló és a betolakodó embereket. Valahol értenünk kell azt, ugye egy hadsereg közeledik az országunk felé támadás szándékával, akkor a mi haderőink védekeznek. De ha éhes ember jön hozzánk, akkor nincs szükség hadseregre, akkor egy megtört kenyérre, egy megterített asztalra van szükség, hogy segítsünk. Ki dönti el, hogy mikor mit kell tenni. Sokszor a mai nagyon különös fifikás világban azt láthatjuk meg, hogy amikor felénk érkeznek emberek, úgy jönnek, mintha szükségben lennének, de nem biztos, hogy a szükség hozza őket. Nehéz ezt eldönteni. Nem fogom itt ezen a szószéken eldönteni, hogy mikor mit kell tenni, de szeretném megosztani ezt a gondolkodást, ezt a felelősséget, ennek feszültségét, hogy mi mindig józanul és az Úrral tanácskozva döntsünk ebben a kérdésben. Nyilván a házamban nem akarom befogadni a betolakodót, vagy aki hizelgő szóval jön, és közben ártó szándék van benne a családomra, a feleségemre, a gyerekeimre, az unokáimra, életveszélyes, őrizkedek tőle, bezárom az ajtót előtte. De ha jön valaki, és szükséghelyzetben van, hát nem zárhatom be a szívemet és az ajtómat előtte. De ezt ott kell eldönteni. Egy nyílt, engedelmes, Istenre, Krisztusra figyelő magatartásban. Hogyan is járjunk el, testvéreim? Látjuk azt a 276 embert, néhány keresztjént és rómaiakat, meg ki tudja milyen, talán föníciai hajósokat, akiket befogadnak a máltaiak. Nagyon szépen. 3 napig voltak ott. Nem tudom, hogy miért 3 napig. Nem tudom, hogy ki kezdeményezte, hogy na most már menjünk el innen. De 3 napig Publius a sziget helytartója, kormányzója vendégül látta őket. Nem éltek vissza ezek az emberek, és különösképpen Pál apostolék a vendégszeretettel, a vendégbarátsággal. Nagyon jól jött az a segítség. Zuhogó esőbe kijöttek a tengerből, agyonfagyva, lesoványodva, minden bajuk volt. Ez a vendégszeretet egy ölelés volt, egy simogatás, egy regenerálódás. De 3 nap után elmentek. Példamutató. Még azok a római pogányok is, akik ott voltak, a katonák, a századossal, hogy belátták azt, hogy nem lehet visszaélni a vendégjoggal. És elmennek. Ezen a mai estén szeretném összefoglalva befejezni az igehirdetésemet. Arra a jézusi tanításra gondolok itt, amit a Máté evangélium a 25. részében olvasunk, arra, amikor arról beszél, hogy egyszer majd a népek felsorakoznak az Úr trónja előtt, és az Úr szétválasztja a népeket. Egyiket bal keze felől, másikat jobb keze felől. A szétválasztásnak a kritériumait megmondja az Úr. Mi lesz az, ami alapján szétválasztja az embereket? Azt mondja, éheztem, ennem adtatok. Éheztem, ennem nem adtatok. És akkor így szétválasztja az embereket. Szükségben voltam, segítettetek, vagy nem segítettetek. Milyen nagy dolog az, hogy mi 2020-ban elmondhatjuk, hogy Krisztus népe vagyunk. Ismerjük és szeretjük őt. Életünket hozzárendezzük. És készülünk arra a nagy találkozásra, amikor kilép a láthatatlanból, és láthatóvá lesz, és minden szem meglátja őt, és a népek felvonulnak előtte, felsorakoznak előtte, és ott leszünk mi is, és megvizsgálja az életünket, az a mindent átható, vizsgáló tekintet ránk szegeződik. Ugye mondhatja azt, hogy éheztem, és ennem adtatok. Mert azonosul azzal a szegénnyel, nem a betolakodó, nem a ravaszkodó, az élősködő emberrel, hanem a valóban nélkülözővel. És amikor azt a nélkülözőt segítettük, akkor az Úr azt magára vette. Velem tettétek meg mindezt. Testvéreim, értsük meg ezeket az igéket. Gyakoroljuk a vendégszeretetet egymás felé, a külső emberek felé, józanul, megfontolva, imádkozva. Isten áldja meg keresztény életünket, hogy az világítson, Krisztust hordozza, Krisztust tegye ismerhetővé. Amen.